Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliumának 18. részéből, a 21-től 35-ig terjedő versekből.
Ekkor Péter odament hozzá, mármint Jézushoz, és azt kérdezte: Uram, hányszor vétkezhet az én atyám fia ellenem, és hányszor kell megbocsátanom neki, még 7-szer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is. Mert hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki számadást tartott a szolgáival. Amikor megkezdte a számonkérést, eléje vittek egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem tudott miből fizetni, megparancsolta annak ura, hogy adják el őt is, feleségét is, gyermekeit is, és mindenét, amilyen csak van, hogy fizethessen. Ekkor a szolga térre estve könyörgött: Légy türelemmel hozzám, Uram, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta azt a szolgát, elbocsátotta, sőt az adósságát is elengedte. Ahogy kiment az a szolga, találkozott az egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor térdre esve könyörgött: Légy türelemmel hozzám, és megfizetek neked. De ő nem engedett, hanem elment, és börtönbe vettette azt, amik meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, felháborodtak, és elmentek jelenteni uruknak a történteket. Akkor maga elé hívatta őt az ura, és azt mondta neki: Gonosz szolga! Minden adósságodat elengedtem neked a te könyörgésedre. Nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is könyörültem rajtad? És haragjában ura átadta őt a hóhéroknak, míg minden tartozását meg nem fizeti. Így cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívből meg nem bocsátotok atyátok fiainak. Amen. Isten igéje legyen hallgatásán, befogadásán. Gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy eljöhettünk eléd. Adj, Urunk, elcsendesedést, rád figyelést. Kérünk, hogy a világ zaját csitítsd el a szívünkben, hadd adjuk át magunkat a várakozásnak. Mert adventben járva várakozunk. Várakozunk a te fiad születésére. Urunk, sokan vagyunk itt, akik már életükben várakozhattak gyerek születésre, akiknek megadtad azt a kegyelmet, hogy gyerekük születhetett. Akik átélhették, hogy milyen az a várakozás, amikor a gyermek világra jöttére vár a család. Köszönjük, hogy gyülekezetként is többször átélhettük ezt a közelmúltban, és még várhatunk is újszülöttet. Olyan csodálatos, hogy a te szent fiad is ilyen formában érkezett az emberek közé, gyenge újszülöttként. De ő mégsem egyszerű csecsemő volt, főleg nem Jézuska, hanem az Úr Krisztus, akinek nagyhatalmú bölcsek hódoltak. Urunk, add, hogy a mi szívünkben is szüles meg, hogy tenéket hódolhassunk, téged dicsőíthessünk. Add szent lelkedet, hogy teljes életünket át tudjuk adni neked, és hogy az valóban hadd legyen hódolat, dicsőítés, hálaadás. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Jakab levelének 2. részéből, a 13. versből hirdetem nektek, mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítélet fölött. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 173. dicséretünket énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni nektek, írva található Jakab levelének 2. részében, az első 13 versben, mivel ez valamivel hosszabb ige szakasz, hogy gyülekezet ülve hallgassa meg. Testvéreim, a mi dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek ne legyen személyválogató. Mert ha bemegy hozzátok a gyülekezetbe egy aranygyűrűs férfi fényes öltözékben, és bemegy egy szegény és piszkos ruhában, rátekintetek arra, aki fényes öltözéket visel, és azt mondjátok neki, te ülj ide szépen. És a szegénynek ezt mondjátok, te állj ott, vagy ülj ide a zsámolyom mellé. Nem kerültetek-e ellentmondásba magatokkal, és nem lettetek-e gonosz gondolkozású bírákká? Halljátok meg, szeretett testvéreim, nem de Isten választotta ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek a hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik? Ti pedig megszégyenítettétek a szegényt. Nem de a gazdagok hatalmaskodnak rajtatok, és nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé? Nem de ők káromolják azt a szép nevet, amelyről neveztettetek? Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, helyesen cselekedtek. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, és a törvény elmarasztal titeket, mint törvényszegőket. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egészre nézve vétkessé lesz. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. És ha nem paráználkodsz, de ölsz, törvényszegűvé lettél. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítélet fölött. Ámen. Kedves testvérek, advent negyedik vasárnapja van, holnap után már szenteste, és úgy bennem is, megmondom őszintén, fölmerült a kérdés, hogy hogy kerül ide ez az ige. Miért nem valamilyen adventi ige szakaszt vettem elő? Hát ünnepléseink során ne felejtsük el Isten figyelmeztetését, ahogyan szintén Jakab levelében olvassuk, erről már volt szó egy korábbi istentiszteleten, a tiszta és szeplő nélküli istenfélelem, Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és szeplőtlenül megőrizni magunkat e világtól. Ézsaiás is összekapcsolja az igazi böjtöt és az irgalmasság cselekedeteit. Tehát amikor ünneplünk, se felejtsük el Isten irgalmasságát, de ne csak rajtunk, hanem rajtunk keresztül mások felé is. Tehát én úgy gondolom, hogy nem árt, hogyha a sok és nagy ünneplés előtt azért Isten felhívja a figyelmünket arra, hogy irgalmasságot cselekedjünk. És ráadásul lesz sok-sok ünnepi igehirdetés, most még az éves témánkban haladjunk előre. Az első, amit látunk az igében, egy példa a személyválogatásról. Tulajdonképpen egy pillanat felvételt látunk a gyülekezet életéből, annak a gyülekezetnek az életéből, akikhez Jakab ezt a levelet írja. De nem csak Jakab korában volt ez így, hanem így van ez bizony ma is. Egyetlen példát hadd mondjak, a második világháború előtt egy gyülekezet presbiterei általában nemes vagy tehetős emberek voltak, az egyház főgondnokai általában legalább grófi címet viseltek, méghozzá hitüktől függetlenül. A második világháború után ugye fordult a kocka, és elsősorban munkásokat és parasztokat választottak a gyülekezet előjáróinak. A rendszerváltást követően pedig sok helyen az lett az elsődleges szempont, hogy valakinek hány diplomája vagy doktorátusa van, pedig egyetlen egy szempont játszhatna szerepet ebben a kérdésben, hogy a jelölt újjászületett hitre jutott embere, és hogy mennyire jutott előre a hitnek az útján. Ez csak egy példa akart lenni. Mindenki gondolja el a maga életét, hogy mi vajon nem vagyunk-e személyválogatóak, akár a gyülekezeten belül is. Hogy esetleg vannak olyan emberek, akiket valami miatt lenézünk, és vannak olyan emberek, akikre felnézünk, és ez gyakran nem a hitükkel kapcsolatos, hanem a pozíciójukkal, a végzettségükkel. Nem kellene ennek így lennie. Ne legyetek személyválogatók, mondja Jakab, mert a személyválogatás nem más, mint gonosz ítélkezés. A negyedik versben ezt így olvassuk, nem kerültetek-e ellentmondásba magatokkal, és nem lettetek-e gonosz gondolkodású bírákká? Ha belegondolunk, akkor minden emberi kapcsolatban valamilyen ítéletet megalkotunk. Gyakran első látásra befolyásol bennünket a rokonszenv vagy az ellenszenv. Találkozunk valakivel, maradjunk tényleg a hívő népen belül, találkozunk valakivel, aki valami miatt rokonszenves első látásra, vagy ellenszenves első látásra. De az is előfordul, hogy gyakran pontos vagy éppen pontatlan információk jutnak el hozzánk, például az utóbbi pletyka formájában, és ezek is befolyásolni tudják a mi gondolkozásunkat. Vagy egy kialakított kép bizonyos események hatására módosul bennünk, csalódunk, vagy esetleg kellemesen csalódunk a másik emberben. Olyan ez, mint iskolában is gyakori a beskatujázás, különösen olyan pedagógusok részéről, akik nem állnak a hivatásuk magaslatán. Hogy valaki első osztályban valamilyen, és akkor beteszik egy skatujába, és olyan marad egészen, hogyha alsóról van szó, akkor egészen negyedik év végéig, amíg aztán felsőben el nem megy a magasabb tagozatra, ahol nem csak egy tanár tanítja, nem csak egy tanító tanítja. Amikor valakinek a pozíciója, a származása, vagyoni helyzete vagy végzettsége alapján eleve pozitív vagy eleve negatív ítéletet hozunk felőle, akkor Jakab szavai szerint, Isten gondolatai szerint bűnös módon járunk el. Ilyen például a rasszizmus is. Mert ilyenkor nem az adott embert nézzük, hanem a körülményeit nézzük. És ez bizony gonosz ítélkezésnek nevezi az ige. És itt elérkezünk ahhoz a gondolathoz, ami szintén itt megjelenik egy kicsit később, hogy a személyválogatás az törvényszegés. A 9. versben olvassuk, de ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, és a törvény elmarasztalt titeket, mint törvényszegőket. Isten az ő törvényét a Sínai hegyen közölte népével, Mózesen keresztül, és ennek foglalata a 10 parancsolat. És el szoktuk mondani, hogy a 10 parancsolat két kőtáblája, az első az Istennel való kapcsolatunkat foglalja magában, a második a fele barátainkkal való kapcsolatainkat szabályozza. És egyszer Jézust megkérdezték a nagy parancsolat felől, hogy a törvényben mi a nagy parancsolat. És Jézus összefoglalta a két kőtábla tanítását, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel, ez az első parancsolat, a második pedig ehhez hasonló, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Jakab itt a levelében most az emberek közötti kapcsolatról szól, ezért a második nagy parancsolatot idézi. Jézus a válaszában, amikor egy törvénytudó megkísértette őt ezzel a kérdéssel, nem a saját szavaival foglalja össze a 10 parancsolat üzenetét, hanem mind a két nagy parancsolatot tulajdonképpen az Ószövetségből idézi két különböző helyről. És nagyon érdekes és nagyon elgondolkodtató, hogy amikor a szerest felebarátodat, mint magadat parancsot olvassuk Mózes harmadik könyvében, akkor az éppen az ítélkezés összefüggésében hangzik el. Előtte ilyen verseket olvasunk, ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, ne nézd a szegény személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld. Igazságosan ítélj felebarátodnak. És aztán három verssel később olvassuk azt a bizonyos királyi törvényt. Zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy miért mondja Jakab erről a törvényről, hogy királyi törvény. Talán azért, mert ez a legfőbb parancsolat az emberekkel való kapcsolatainkban, úgy, mint ahogyan a király az alattvalók között a legfőbb. És aki ezt megsérti, az a legfontosabb parancsolatot sérti meg. És itt kell beszélnünk a törvényszegés mélyebb igazi értelméről. Mert nagyon sokan vannak úgy, akik azt gondolják, hogyha 10 parancsolatból 6-ot megtartok, akkor már jó, elvégre megvan az 50% plusz 1. Jakab erőteljesen hangsúlyozza, hogy itt egészen másról van szó. A 10 parancsolat tulajdonképpen egy. Egy és osztatlan. Csak 10 különböző témája van. Szoktam használni ezt a képet, hogy a 10 parancsolat olyan, mint az emberi szervezet. Hogyha valaki esetleg egy késsel megvágná a lábamat, akkor nem mondanám azt, hogy ó, se baj, csak a lábamat vágták meg. Hát az ugyanúgy hozzám tartozik, és ugyanúgy fájna, mint hogyha a kezemet vágnák meg. Isten törvénye is egy és oszthatatlan. Bármelyik parancsolatot megsértjük, az egészet sértettük meg. Erről nagyon komolyan és nagyon határozottan beszél Jakab. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egészre nézve vétkessé lesz. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. És ha nem paráználkodsz, de ölsz, törvényszegővé lettél. És akkor jaj nekünk. Mert ha igazán a szívünkbe nézünk, akkor azt látjuk, hogy a 10-ből egyet sem tudunk megtartani. Legalábbis nem úgy, mint ahogyan azt Isten gondolja. Lehet, hogy formailag megtartjuk, nem öltünk meg senkit. De azért Jézus a hegyi beszédben elmélyíti ezt a parancsolatot, elmélyíti ezt a gondolatot, és beszél arról, hogyha haragszunk, vagy hogyha azt mondjuk testvérünknek, hogy ostoba vagy bolond, akkor méltóak vagyunk a főtörvényszéki eljárásra, vagy méltóak vagyunk a gyehenna tüzére. És kedves testvérek, Jézus itt nem vicceket mesélt, hanem halálosan komolyan mondta azt, amit mondott. És hogyha így tekintjük Isten törvényét, akkor már nem mondhatjuk ki azt, hogy mi bármelyiket is megtartanánk, mert egyet sem tudunk megtartani. De ha lenne is egy-kettő, az is csak a kárhozatunkhoz lenne elegendő. És ha valaki vakmerően azt gondolná, hogy én nagyjából megtartom a parancsolatokat, akkor is ott van az első és ott van a tizedik, amelyeket garantáltan nem tudunk megtartani. Az első, amikor Isten azt mondja, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálat házából, ne legyenek idegen isteneid én előttem. Ez a bálványimádásnak a tilalma. Nagy reformátorunk szerint pedig az ember szíve bálványgyártó műhely. Mert mindig valamitől vagy valakitől megoldást várunk. És nagyon sokszor az éppen nem Isten. Egy orvostól, egy előjárótól, egy pozícióban lévő embertől, és elfelejtkezünk arról, hogy minden Isten kezében van. És a mi saját magunk legnagyobb bálványa, mi saját magunk vagyunk. Ez is sokszor elhangzott már innen a szószékről. Mert mindent csak a magunk szemüvegén keresztül tudunk nézni. Mindent csak a magunk érdekei szerint tudunk nézni. Még az önzetlen anyai szeretet is mennyire önző tud lenni. Amikor az édesanyja a fiacskáját olyan nehezen engedi el, amikor nősülni akar. Ez lenne az önzetlen anyai szeretet. Nem tudjuk megtartani az első parancsolatot. És ott van a tizedik, hogy ne kívánt. Hát ki az közülünk, aki soha nem kívánta még egyetlen egy esetben sem azt, ami a másé. De jó lenne, hogyha ez az enyém lenne. De jó lenne, hogyha én kaptam volna ilyen fizetésemmel. És de jó lenne, hogyha én keresnék ennyit. És így tovább sorolhatnánk a végtelenségig. Az elsőt és a tizediket nyilvánvaló módon nem tudjuk megtartani, de higgyék el a testvérek, hogy a többit se tartjuk meg. Egyáltalán nem tartjuk meg. Formailag lehet, hogy igen, de lényegileg nem. És tulajdonképpen a 10 parancsolat és a törvény azt a legfontosabb célt szolgálja, Isten kezében, hogy oda kényszerítsen bennünket Jézus Krisztus keresztjéhez. Mert amikor látjuk, hogy elveszett emberek vagyunk, mert Isten törvénye elítél bennünket, akkor nincs más, mint hogy oda menjünk a kereszthez, és leboruljunk elé, és elmondjuk Jézusnak, hogy mi nem tudjuk megváltani magunkat, mi nem tudunk bemenni az üdvösségre, képtelenek vagyunk rá, mert bűnös emberek vagyunk. Még akkor is, hogyha a 21. században ezt a kifejezést nagyon nem szeretik, és nagyon mellőzik. És megváltásra van szükségünk. És olyan súlyos a helyzetünk, hogy Jézusnak bele kellett halnia a mi állapotunk átvételébe. Ezt is elmondtam már, hogyha bármi más megoldás lett volna, akkor az Atya nem kínoszta volna a fiát, nem adta volna keresztre, de nincs más megoldás. Ez pedig azt bizonyítja, hogy végünk, hogy elveszett állapotban vagyunk. De hát pontosan ezért halt meg Jézus helyettünk ott a kereszten. A törvény oda kényszerít a kereszthez. De a törvény arról is beszél, hogy igen, van ítélet és van irgalmasság. És visszatérve a személyválogatáshoz, és visszatérve az ítélet alkotáshoz, vigyázzunk ezekre. Nehogy ítélkező legyen a szívünk, hanem inkább irgalmassággal teli. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítélet felett. És erre a gondolatra egy példa, Jézus példázata az adós szolgáról, ezért kértem, hogy lekcióként ezt olvassuk fel. Mondani valója úgy gondolom, hogy mindenki számára világos, ha Isten nem ítél el, hanem végtelenül nagy adósságunkat. A példázatban ez körülbelül 340 tonna aranyat jelent. Tehát végtelenül nagy adósságunkat elengedte, akkor nekünk is el kell engednünk mások, hát mondjam így, hogy normál mértékű adósságát. A példázatban ez 100 napszámnak felel meg. Az sem kis összeg. Na de a 430 vagy 340 tonna aranyhoz képest. Azaz, nem lehetünk gonoszul ítélkezők. Nem lehetünk személyválogatók. Nem hajthatjuk be a testvérünkön az adósságot. Itt most nem fizikai értelemben értem, hanem lelki értelemben. Ha valaki bűnt követel ellenünk, vagy ha valakinek, bocsánat, nem tetszik a képe, nem lehetünk személyválogatók. Irgalmasságot kell cselekednünk mindenkivel szemben. Mert lehet, hogy ez a személyválogatás, ez egy aprócska bűnnek tetszik hívő emberek számára, de nem az, mert Isten nem tartja annak. Olyan súlyos bűnnek tartja, hogy ilyen gondolatmenetben beszél róla, hogy a személyválogatás gonosz ítéletalkotás, gonosz bíráskodás, a gonosz bíráskodás az viszont törvényszegés, a törvényszegés viszont azt jelenti, hogy az egész törvényt megszegtük, az egész törvény megszegésétől viszont nem várhatunk Istentől semmi jót. Irgalmasságra van szükségünk. Nekünk magunknak is, hogy Isten irgalmazzon rajtunk, de hát ezt a kereszten megtette, de olyan értelemben is irgalmasságra van szükségünk, hogy a mi szívünk is irgalmas szív legyen. És karácsony ugyanúgy, mint nagypéntek és húsvét, tulajdonképpen az isteni irgalmasságnak az ünnepe. Ezért, amikor most karácsonyt fogjuk ünnepelni, ne felejtsük el azt, hogy Isten irgalmas volt hozzánk, megszületett Jézus azzal az egyetlen igazán nagy küldetéssel, hogy a kereszten meghaljon értünk, hát akkor hálából mi is legyünk irgalmasok másokkal szemben. Amen. Az igére válaszként énekeljük a 234. dicséret második és harmadik versét. Úr Jézus, magasztalunk téged a te irgalmas szívedért. Magasztalunk téged, hogy az alatt a 3 év alatt, amíg szolgáltál közöttünk, mindig csak a te irgalmasságoddal találkozhattunk. De magasztalunk téged leginkább a kereszten megmutatott irgalmasságért, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, hogy irgalmasságodból megszerezted számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Kérünk, munkálkodj a mi szívünkben. Mi magunktól képtelenek vagyunk arra, hogy ne legyünk személyválogatók. Mi magunktól képtelenek vagyunk az irgalmasságra, az gyakorolni mások irányában. De neked könyörgünk a te szent lelkedért, hogy teremje meg bennünk a lélek gyümölcsét, és a lélek gyümölcsével együtt az irgalmasságot. Kérünk, hogy így munkálkodj egyen-egyenként bennünk is, gyülekezetünkben is, de hadd könyörögjünk betegekért, kórházban lévőkért, gyászoló szívűekért, emlékezőkért. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj, és vezess bennünket a jó úton, hogy be tudjuk tölteni a királyi törvényt. Magunktól nem megy, de a te erőddel és a te lelked által. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.